Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy világújdonságot kifejlesztő vállalkozásról beszélgetünk vendégeimmel. Elsőre talán nem nyilvánvaló, de a nehézségek zöme éppen ebből fakad. Járatlan úton ugyanis sosem könnyű menni, és főleg nem kockázatmentes, hiszen bármikor felbukkanhat egy váratlan, nem ritkán leküzdhetetlennek tűnő akadály. A merőben szokatlannak, mondhatjuk forradalminak számító technológia bevezetése sokszor ütközik a kétségek és hitetlenség falába, nem beszélve arról, hogy mindezt egy ismeretlen kis magyar cég ajánlja. De a befektetők meggyőzése sem sétagalop, éppen a radikálisan új megközelítés és technológia miatt. Történetünk nem csak a repülés oldhatatlan szeretetéről, hanem a mindennapok néha bizony elriasztó nehézségeinek legyőzéséről, az elszántságról és a kihagyás nélküli fókusztartásról beszél, olyan fiatal emberekről, akik elhatározták, valódi hatást érnek el egy életünket alapvetően érintő iparágban. Vendégeink Kis Bence és Hanyec Imre, az Erinex társalapítói.
Szervusztok!
Sziasztok!
Azon gondolkoztam, hogy is jöhetett az ötlet. És így elképzeltem magamba, hogy állsz a Liszt Ferenc repülőtér teraszán, nézegeted a repülőgépeket, és milyen jók ezek, és hogy lehetne jobbá tenni, javítani a repülés biztonságát. De ez csak az én fantáziám, vagy távol áll a valóságtól?
Hát ez egy ilyen nagyon ideális látkép, fogalmazunk úgy. Ennél egy kicsit korábban kezdődött azért ez a dolog. Egész konkrétan ez egy gyerekkorból eredő repülőgépek iránti szeretet, szerelem, amit még itt édesapám kapcsán éltem meg. Utána azért találkoztam a szakmámban is ezzel a területtel. Repülőgép vészelfogó rendszereket telepítettünk és karban tartottunk. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint az anyahajókon mondjuk, amivel ugye elfogják ezeket a gépeket, drótháló, egy kampó, lelassítja, és ugye folyamatosan fékezi, annak megfelelően fönnmaradjon kifutó pályán. Na ezeket telepítettük, karban tartottuk mi, hát nyilván ott egy nagyon erős ingerért azért vadászgépek mellett, kifutópálya mellett, mellettet száll fel a gép, le hasonló, szóval, hogy egy nagyon-nagyon intenzív élmény volt. Ott már abszolút tudtam, hogy így repüléssel szeretnék, vagy részbe repüléssel szeretnék foglalkozni.
De hogy kerültél ide, ember, a elfogó rendszerek telepítésébe?
Hát akkor még egy olyan cégnél dolgoztam, ami gyakorlatilag a forgalmazását és a telepítését végezte ezeknek. Egyébként ezek a projektek nemzetközi projektek voltak.
Mi a szakmád egyébként?
Én műszaki menedzser vagyok.
Műszaki egyetem?
A műszaki egyetemet is megjártam, de utána műszaki főiskola lett végül is ebből a dologból. Villamosmérnökként kezdtem, és akkor utána műszaki menedzser irányba fordultam át, egy kicsit közelebb állt hozzám, azt éreztem.
És édesapád pilóta volt?
Nem, édesapám egy villamosmérnök, szóval az az irány, ami így meghatározó volt az elején. De utána én mást éreztem magam.
Nem mondtad a repülést?
Vagy igen, ezt gyakorlatilag ők ugye, mivel ennek a forgalmazói voltak, ennek a rendszernek, ők és egyébként is bedolgoztak a honvédségnek, így a kecskemétiként, a kecskeméti reptérre azért nagyon sokat jártak, dolgoztak, és onnan eredt ez a szeretet, ugye magát a repülőgépeket folyamatosan láttuk az égen gyakorlatozni, és voltak nevezetes repnapok is, amikor ugye mint vendég el tudtunk oda menni, és hát mivel édesapámot nagyon sok mindenkit ismert, ezért nagyon nagy vendégszeretetbe részesültünk ott, úgyhogy érdekes dolgokat láttam.
Szóval durván megcsapott a kerozingőt.
Meg.
Imre, te hogy kerültél ebbe a vállalkozásba?
Én inkább a technológia oldalról jöttem, mármint a technológia kommunikációja oldaláról. Én kommunikációs szakember vagyok a mai napig, ezzel foglalkozom, és hát egy jó 10 éve kezdtem el technológiák kommunikációjával foglalkozni, és azóta ez így eléggé kinőtte magát, és az egyik specialitásom lett, hogy az új technológiákat tálaljam a nagy közönség és a média felé. Tehát egy közös ismerősünk segített abban, hogy mi találkozzunk, tehát akkor én már egy ilyen elindult futóprojektbe kapcsolódtam be, mert hogy kerestek egy olyan embert már az elején, a legeslegelején a nulladik lépésnél, aki a marketing és kommunikációs oldalához hozzá tud tenni, értéket tud teremteni. A srácok, ugye Bence már mesélte, hogy ő műszaki vonalról jött, repülőgépiparból, a Zoli programozó, matematikus, informatikus, fejlesztő, fejlesztési vezető, és Laci pedig a pénzügyek oldaláról, ő egy pénzügyi szakember, projektmenedzser, úgyhogy nagyjából ezek a skillek voltak azok, amik így egy ilyen erős egységet, egymás kiegészítő egységet alkottak, meg alkotnak a mai napig.
Te is szereted a repülést?
Én szeretek repülni. A műszaki oldalát, a háttér oldalával én korábban nem sokat foglalkoztam, én csak magát a tevékenységet szerettem, meg azt, hogy viszonylag rövid időn belül a világnak egy teljesen másik pontjára el tudsz jutni. Ez az, amit én nagyon szeretek ebben.
Csak azért is kérdeztem, hogy szereted a repülést, mert engem izgat az, hogy egy adott termék fejlesztéséhez fontos-e az, hogy szeretitek magát a repülést, magát a közeget? Vagy ez egyszerű technológiai kérdés, van egy feladat, most éppen valamit meg kell oldani, egy felületvizsgálatot, és ennyi. Tehát ez ilyen semlegesen legközelebb autóipar, vagy bármilyen más.
Én ezért kezdtem azzal, hogy inkább a tech, tehát hogy én nem a repülőgépipar szeretete vonzott, hanem inkább annak a technológiának az érdekessége, az újdonság faktora, amit egyébként kifejlesztettünk.
Na. Igen, ennek én azt gondolom, hogy két irányból lehet megközelíteni, ugye az egyik az a repülés iránti szeretet, a másik pedig valamilyen más jellegű motiváció, elköteleződés, ami ugyanúgy megadja azt a lendületet a fejlesztésben, hogy utána ezt kellő energiával és pozitív hozzáállással lehessen csinálni. Szóval az ugyanúgy lehet a technológia, mint akár a környezetvédelem, hogy ugye szeretnénk valami olyat alkotni, ami igazából most ez nagyon nagy szó, hogy jobbá teszi a világot, de valahol mégiscsak segíti azt, hogy előre léphessünk egy bizonyos technológiában.
Ez fontos nektek? Mert nem egyszer elhangzott a vendégeimtől, hogy ők szeretnék, hogy nem egyszerű vállalkozó, pénzt csináló vállalkozó, hanem valami nagyobb cél érdekében csinálja azt, amit csinál.
Szerintem ez, hogyha nincs meg az ember fejébe, akkor igazából nincs meg pontosan ez a lendület, amit az előbb említettem. Szóval szerintem ez szükséges, igen.
Önmagában a feladat, hát nyilván a pénz ebben az esetben ezt nem kérdezem, de önmagában a feladat nem elég motiváló, hogy ezt én meg szeretném oldani, és meg is oldom.
Hát nyilván a feladatnak is van egy kihívás, de én azt gondolom, hogy azért a hosszú távú cél az, ami folyamatosan az ember szem előtt lebeg. Ezt nyilván mindenki máshogy határozza meg, de nekem abszolút van a fejemben egy ilyen elhivatás, elköteleződés, hogy igenis én szeretnék valami olyat alkotni, vagy mi szeretnénk valami olyat alkotni, ami egyébként így a jövőre hatással lehet.
Ez így tök jó hangzik, ilyenkor jön a valóság.
Igen.
A cég alapítás, a cég működtetés, a fejlesztés buktatói, a fókusztartást hogy sikerül megvalósítani?
Hát ez azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb kihívása egyébként az egész történetnek, és akkor, amikor valaki belevág egy cég alapításba, egy ötletnek a megvalósításába. Nyilván innovációról lévén szó, azt tudni kell és el kell tudni fogadni, hogy azért itt olyan területekkel szembesül az ember, amikkel még előtte nem biztos, hogy szembesültek, vagy nincs egy kész konzerv megoldás, hogy lehet azon túllendülni. Hogy megfelelően kreatívnak kell lenni, hogy ezeken a problémákon.
Ráadásul egy olyan innováció van, ha jól értesültem legalábbis, hogy ha lehet támaszkodni a sajtóra, akkor a világon nem sok ilyen technológia van. Tehát amivel ti foglalkoztok, az egy világújdonság. Tehát teljesen járatlan úton haladtok.
Igen. Igen,
sokkal inkább engem ez érdekelne, uh-huh. hogy egy teljesen járatlan úton haladtok. Na de ennek ezernyi buktatója van. Ugye a katonák azt szokták mondani, hogy a haditervek sose élik túl az ellenséggel való találkozást.
Improvizálni kell sokszor, igen, ezeken a területeken. Igen, szóval alapvetően arról van szó, hogy amikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ugye egyrészt az ismeretségi körbe is voltak olyanok, akik szakmabeliek, akikkel beszélgettünk erről a megoldásról, hogy tudnánk mi segíteni őket, hogy mikkel szembesülnek ezek, mennyire fájó problémák, és amikor eljutottunk odáig, hogy ennek visszajelzését kaptuk, hogy van értelme és van van értéke annak, amivel mi foglalkozni szeretnénk. Hát igazából akkor indult meg az, hogy nagyon jó, és akkor most kezdjünk el valami csapatot építeni, aki ebbe járatos lehet, vagy kompetens, hogy egy ilyet összerakjon. De hát ugye akkor, abban az időben azért még a kiterjesztett valóság, mint technológia, az elég gyerekcipőbe járt. Nem, mint hogyha most már ilyen nagyon-nagyon érett technológia lenne, de akkor meg végképp gyerekcipőben járt. Szóval nagyon sok olyan kanyart kellett tennünk, amivel hát az elején mi se gondoltuk, hogy ilyennel szembesülni fogunk, kezdve attól, amikor az első szemüveg megérkezett, ami egyáltalán a piacon értelmezhető volt mondjuk a Google Glass után, és nagy örömünkben, mikor kibontottuk, akkor szembesültünk vele, hogy csak akkor működik, hogyha 220-ba van dugva. Lépésről lépésre küzdöttük le ezeket az akadályokat. Sok kihívás van egy ilyenben, ez kétségtelen, de ugyanúgy megvan a szépsége, azt gondolom, hogyha az embernek van egy ilyen probléma megoldó attitűdje és hozzáállása, akkor ilyen mindennapos sikereket könyvelhet el, amikor egy-egy ilyenen túllépünk és megtaláljuk azt az irányt, amire egy kicsit mozdítva, forgatva igazából rájövünk, hogy áthidaltuk.
Beszéljünk arról is, hogy miről is van valójában szó.
A repülőgépeknek a különböző karbantartási eljárásai során van egy olyan terület, amikor ugye a külső felszínét vizsgálják a mérnökök. Azt tudni kell, hogy ezek a mérnökök azért több tíz éves tapasztalattal rendelkeznek, egy nagyon nehéz feladatot végeznek, amire nem mindenki alkalmas, és elég komplikált egyébként ez a feladat.
Bocsánat, szóval csak a hallgatók kedvéért tenném hozzá, hogy nyilván azért, hogy értsék, tehát hogy ez nem ugyanaz, mint egy autókarosszéria benyomódása, mert a repülőgép extrém fizikai tehertételnek van kitéve, belső-külső nyomás, extrém hőmérsékleti terhelés, ugye fönt mínusz 20-25 fok, lenne a földön 35, tehát egy fizikai, még egy apró abszolút fizikai sérülés is nagyon nagy gondok kiinduló pontja lehet.
Ez pontosan így van, és ezért ugye igyekeznek ezek a mérnökök és ezek a karbantartó vállalatok minél akkurátusabban átvizsgálni ezeket a repülőgépeket, és minden lehetőséget elkerülni arra, hogy bármilyen sérülés felderítetlenül maradjon. Ez egy nagyon időigényes folyamat, és nagyon nagy tapasztalat kell hozzá.
Tehát azt úgy kell elképzelni, lassan végig sétálnak a repülőgép felülete körül, és nézik négyzetcentiméterről
milliméterről milliméterre. Nézik át ezt a repülőgépet, és kutatnak különböző nehezen észrevehető sérülések után. Nyilván az egy teljesen más történet, amikor egy jégverésbe repült a gép, vagy madárra ütközött, ott azért könnyebben észrevehető sérülések keletkezhetnek. De nagyon sok esetben ezek akár ilyen milliméteres nagyságú elváltozások a felszínen, amit észre kell, hogy vegyenek. Szóval ez így szerintem, amikor megnézzük egy repülőgépnek a méretét, hogy 40, 50, 60, 70 méter hosszú repülőgép, és mekkora szárnyfesztáva, hogy ez mekkora felület valójában, amit át kell vizsgálni, tehát ugye ez egy nagyon nagy munka. Úgyhogy ez volt az a terület, amit mi azonosítottunk, hogy a mérnököket segítve, és ez nagyon fontos volt az elejétől kezdve, hogy mi nem egy automatizált rendszerbe gondolkodtunk. Ugye az egész repülőgépipar rettentő konzervatív, azért egy nehezen mozgó, új technológiákat nehezebben befogadó iparág. Ennek nyilván megvan az oka, hogy miért kell, hogy ennyire óvatosak legyenek. Azért nagyon nehéz egy innovációt elfogadtatni velük. Ennek az irányát mi abszolút úgy láttuk, és az volt az elképzelésünk, hogy mi segíteni szeretnénk ezeket a mérnököket, a folyamatból mi nem szeretnénk őket kivenni, nem szeretnénk ezt a folyamatot megváltoztatni, ezt jobbá tenni szeretnénk, gyorsabbá, hatékonyabbá. És erre a kiterjesztett valóság az úgynevezett augmented reality, amikor ugye egy olyan szemüveget veszünk fel, aminek átlátszó a lencséje, tehát a való világot is látom, illetve különböző virtuális információkat tudok megjeleníteni még pluszba. Az volt az a technológia, ami alkalmasnak tűnt, hogy mi különböző információkkal segítsük ezeket a mérnököket.
Úgyhogy ezt kell elképzelni, én ahogy láttam, hogy mindegy head-up display már az autókban is van.
Igen.
Tehát felvetíti a szemüveg üvegére a plusz információkat.
Így van. Ugye ami ebben nagyon nagy kihívást jelent, az, hogy gyakorlatilag mi nem csak felvetítjük ezeket az információkat, amire nagy átlagban azért use case-eket láthatunk, hogy...
Mi ez a use case?
Megoldásokat különböző problémákra, Szóval nagyon sok esetben ugye itt azzal találkozunk, hogy kiterjesztett valóság és egy információ halmaz megjelenik. Mi nem csak megjelenítjük ezeket, hanem pontosan illesztjük háromdimenziós modelleket valós tárgyakra, ami alapján méréseket tudunk végezni, meg tudunk jeleníteni korábbi sérüléseket, új sérüléseknek a megtalálását és annak regisztrációját tudjuk segíteni. Szóval ez egy valóban komplikált megoldás, és ez tesz bennünket egyedivé, azt hiszem, ezen a piacon. Ilyen méretű eszközökre, tárgyakra, ilyen megoldás repülőgépiparban főleg más még nem végzett és nem csinált.
Ha jól értem, akkor ti azt csináljátok, hogy magát a repülőgépnek a háromdimenziós modelljét informatikailag ugye megmutatjátok, tehát olyan, mint amikor a számítógépen látjuk a 3D-s modellt, és pörög.
Igen.
És akkor sok oldalról meg lehet nézni. Ezt a modellt ti rávetítitek a konkrét repülőgépre.
Igen.
És azt méri a ti berendezésetek, hogy a modellhez képest hol az eltérés a valóságban. Van egy ideális forma, és van egy valóságos forma, és a kettőt hasonlítjátok össze.
Ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ebbe rejlik az, amit az elején mondtam, hogy mi támogatni szeretnénk ezeket a mérnököket, hogy azért van olyan dolog, amit nem veszünk ki a mérnöknek a kezéből. És pontosan ilyen az, hogy felismerjen mondjuk egy sérülést, nem ez jelenti nekik a legnagyobb problémát a folyamatban egyébként úgy összességében, hogy a sérülést felismerjék. Ezek a több tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkező szemek, ezek kiszúrják azonnal, hogy mi az, ami a repülőgép mondjuk gyártásából eredő deformáció, ilyen is megtalálható a repülőgépen, és egyébként ez jelenti az egyik nagyon nagy kihívást az automatizálásban. Tehát, hogy mi az, ami a gyártásból eredő normál deformalitása a repülőgépnek, és mi az, ami viszont sérülés. Ezt a mérnökre hagyjuk a jelenlegi folyamatban, szóval ezt a mérnök végzi el. Mi minden másba támogatjuk. Onnantól, hogy ő megtalálta ezt a sérülést, gyakorlatilag egy egyszerű rámutatása az adott sérülésre a valódi repülőgépen, mi azonnal meg tudjuk neki mondani az összes olyan adatot, ami ahhoz szükséges, hogy ő meg tudja hozni ezt a döntést. Információt szolgáltatunk a pontos döntéshez. A diagnózishoz. Akkor, amikor ő megtalálta ezt a sérülést, annak a sérülésnek a helyzet meghatározása ebbe a nem tudom, 40-50-60 méter hosszú repülőgép koordinátorrendszerébe, ez egy nagyon nehéz és nagyon időigényes folyamat. A mi rendszerünk az, ami egy rámutatás után azonnal megmondja például ezt az információt, hogy ez hol helyezkedik el ez a sérülés, mennyire kritikus területen helyezkedik el ez a sérülés. Ugye ezek a repülőgépek sok helyen ki vannak könnyítve azért, hogy minél hatékonyabban lássan őket üzemelni. Ezért nem mindegy, hogy hol következik be egy sérülés, hogy mennyire súlycsökkentés miatt. És ezek azok a területek, amiken mi segítünk lemérni azt az adott sérülést, miután meghatároztuk a helyzetét. És utána természetesen mindenféle egyéb adattal, fényképpel, videóval, hangjegyzettel és hasonlóval egy adatbázisba rendezzük ezt az adatot, ami szintén egy nagyon fontos része a technológiánknak, ugyanis bármennyire meglepő, de ezek az adatok, ezek legtöbbször papír alapon elérhetőek, vagy pedig PDF alapon digitalizálva. Szóval, hogy ilyen szinten egy nehezen hozzáférhető, nehezen kereshető adatról beszélünk, ezt tesszük mi elérhetővé, és gyakorlatilag minden további technológiának utat nyitunk, ami egy AI irányába, egy mesterséges intelligenciával történő adatfeldolgozás, akár döntéshozatal, akár kategorizálás irányába megnyitja a lehetőségeket.
Honnan van meg a repülőgép modellje? Gyakorlatilag egy gyári műszaki felépítésre van szükség. Ezt hogy tudjátok megszerezni?
Hát igen, ez volt az első, vagy az egyik az első problémáinknak szerintem, amivel annól szembesültünk, ugyanis felmentünk még nagyon ideje korán, ugye, amikor ezzel gondolkodtunk, vagy kacérkodtunk ezzel az ötlettel, és megnéztük, hogy milyen modellek elérhetőek az interneten, és nyilván bebizonyosodott, hogy semmilyen olyan megfelelő, pontosságú és információkat tartalmazó modell nincs, aminek nekünk szükségünk lenne. Ezután következett a gyártókkal való kapcsolatfelvétel.
És írtatok a Boeingnek, mondjuk, hogy kedves Boeing, ezzel foglalkozunk?
Hát nem az infokukac.boeing.com-on próbálkoztunk, de azért igen, bizonyos utakon megkerestük ezeket a gyártókat, akik nyilván mutattak egy fogadókészséget, de nem annyira egyszerű azt meglépni és elérni, hogy egy gyártó ezeket a, mondhatom azt, hogy egyik legfejtettebb adatának tekinthető információt megosszal.
Itt vannak ezek az érdekes magyar fiúk, és azt kérik, hogy egy pontos műszaki rajzot adjunk felépítésben a 737-esről, és így el tudom képzelni a Boeingnél, hogy vagy bármelyiknél.
Igen, és akkor utána jött megint a csavar, történetben, hogy akkor ezt valahogy meg kell oldanunk, úgyhogy elkezdtük körbejárni azt, hogy milyen megbízható technológia van arra, hogy mi ezt beszkenneljük, ezt a repülőgépet, majd utána a repülőgépnek a műszaki ábráit felhasználva gyakorlatilag megépítsük mi saját magunk házon belül.
Egy picit még megállnék, mert ezt a szituációt el tudom, azt szeretném kicsit letapogatni, hogy igen, elmentünk a Boeinghez, vagy az Airbushoz, vagy bármelyik gyártóhoz. Köszönjük, fiúk, nagyon érdekes, amit kértek, de keressetek máshol. És akkor megérkezett az infósrácok, ez bedugult. Hát ez úgy egy olyan szituáció, amely igencsak megnehezíti a tovább lépést. Hogy ment előre mégis az ügy?
Hát
nem
ilyenkor,
hagyjuk?
Ilyenkor elég erősen egy kupaktanács következik, amikor összeülünk. Hát kiabálás az nem
az
szokott lenni, de próbálunk mindenféle ötleteket felhozni ennél az asztalnál, hogy hogyan is lehet itt tovább lépni ennél, hát, ennél a megakadásnál.
Mi motivált benneteket ebben a tovább lépés? Mert ez egy zsákutca. Tehát én biztos, hogy nagyon elgondolkoztam volna azon, hogyha nem kapok gyári adatokat, akkor én azt akár úgy is értelmezhetem volna, hogy hát ez bedőlt, mert enélkül nem tudok komolyan fejleszteni.
Hogy mi motivált bennünket? Hát szerintem igazából az alkotási vágy egyrészt, hogy ez továbbra is megvolt bennünk, hogy igenis mi ezt szeretnénk piacra vinni, főleg akkor, hogyha a szakmabeliek látják ennek az értelmét, és a mi segítségünkkel igenis tudnak előrelépni ebbe a technológiába. Másrészt meg nyilván rá szerettünk volna cáfolni mindenkire, hogy mi ezt akkor is megcsináljuk, úgyhogy...
Igen, meg kellett hozzá a kreativitás, ugye, ami a csapatban megvan. A műszaki kreativitás, abszolút. Informatikai kreativitás.
És hon?
Enélkül ilyen problémákat nem lehet szerintem megoldani. És szerencsések vagyunk, hogy ilyen emberekkel dolgozhatunk együtt.
Abszolút.
Akik alkalmasak arra, hogy egy ilyen soha nem látott problémát megoldjanak.
Hát ez egy keresztút. Ez esetben én úgy nézem, hogy ez egy keresztút. Jó, akkor azt mondtátok, hogy nézzük a netet. És a neten tényleg komoly adatok elérhetők?
Nem. A neten semmilyen komoly adat nem elérhető. Ezt, hogyha valaki hasonlóba szeretné vágni a fejszét, akkor most mondom, hogy ne próbálkozzon vele.
Ne googlizzon.
Sajnos nem fogja találni. Nem, hát ugye ennek a megoldása az nyilván... Egy előfeltétel mentén mozgott, ennek pedig a feltétel az volt, hogy ugye onnantól fogva, hogy mi komolyan elkezdtünk ezzel a projekttel foglalkozni, és részben szakmabeliekkel összeismerkedni, az volt ez a pont, amikor egy stratégiai együttműködést is megkötöttünk az Aeroplex of Central Europe, tehát a magyar karbantartó vállalattal, akik ugye a Liszt Ferenc reptéren székelnek és működnek, és az a típusú segítség és patronálás, amit ott a vezetőség irányából és egyébként a teljes cég irányából kaptunk, részben azt tette lehetővé egyébként, hogy hozzájussunk azokhoz az adatokhoz, hozzájussunk azokhoz a meglátásokhoz, hogy ezt milyen irányba kéne vinni. Azokkal a műszaki rajzokkal mi érdemben előre tudjunk lépni. Ez segítség volt nyilván arra is, hogy ez a támogató közeg ott legyen mellettünk.
Most rövid zene következik, utána folytatjuk a beszélgetésünket Kis Bencével és Hanyec Imrével.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.